Kedves hallgatóink, a Kamassarok című műsorban szeretettel köszöntjük Önöket. Én Lukovics Milán vagyok.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És a harmadik olyan beszélgetést hallják, amelyben két valódi 18 éves fiatalember is belekapcsolódik a beszélgetésünkbe.
Erdély Balázs Levente.
Kis Menedek Csongor.
A mai alkalommal arról a témáról beszéljünk, hogy hogyan ismerkedünk a hittel, hogy a hit is egy készség, az Isten iránti nyitottság nem készen van az emberben, hanem ez valahogy változik, fejlődik bennünk, nem is feltétlenül egy ilyen egyenesen emelkedő pályán, hanem a kamaszkor ebben is hoz kérdéseket, elbizonytalanodást, vagy elfordulást, vagy valamiképpen a saját hitünknek a megtanulását, tehát mindenféleképpen valószínűleg élmények, tapasztalatok kapcsolódnak ehhez a témához a ti életetekben is. Azonosultatok, vagy éppenséggel elfordultatok valakiknek a hitétől, tehát kamaszkor vége felé járva, vagy hát mindenféleképpen 18 éves kor, nagykamasz életkor. Hogy álltok ezen a téren vége felé annak, hogy egy katolikus iskolában jártok, vagy hamarosan ott fogtok érettségizni? A hitbeli fejlődésetekre hogyan tudtok visszatekinteni?
Hát azt tudni kell rólam, hogy én a családomban nem nagyon kaptam ilyen tipikus katolikus nevelést, tehát nekem a nagymamám, aki mindig elvitt engem templomba régen, és ő is szorgalmazta egyébként, hogy ide a Ferencesbe jöjjek, mert hogy itt akkor itt kikupálódom, mert amúgy nem voltam egy jó gyerek általános iskolában. És azt kell mondjam, hogy elég nagy hatással volt rám ez az egész világ, amit igazából nagyrészt azért, mert meg tudtam ismerni. Tehát szerintem nagyon sok ember egy elég felszínes képet kap például a katolikus vallásról és a katolikus közösségekről, és nekem megadatott, hogy ezt így fiatalkorban át tudjam élni. Úgy érzem, hogy volt egy bizonyos fejlődés az én hitemben. Most inkább szerintem annál a stádiumnál tartok, hogy így megkérdőjelezek dolgokat. Inkább úgy kritikusabban szemlélem.
És azt meg lehet kérdezni, hogyha egy konkrét kérdéseid vannak, akkor van kihez fordulni, vagy inkább a társaidhoz fordulsz, vagy esetleg vannak tanárok, akikhez fordulsz, vagy egészen tényleg a nagymamádhoz tudsz fordulni, és személyesen vele beszélgetni?
Hát például a nagymamámhoz annyira nem tudok sajnos, mert nem vagyunk annyira közeli kapcsolatban mostanában, de hát általában, hogyha kérdésem van, akkor én nyugodtan tudok fordulni az éppen aktuális hitoktatómhoz, vagy amit mindenkinek ajánlok, van ez a YouTube csatorna, a Papi Frankó, ezt Hodász András atya üzemelteti, aki, hát gondolom nagyon sokan ismerik őt, és neki is azt hiszem, hogy volt egy ilyen sorozata, hogy kérdésekre válaszol.
És megmondja a Frankót.
Megmondja a Frankót, igen.
Balázs?
Én csatlakoznék a Benedekhez ahhoz, hogy én se kaptam egy olyan tipikus katolikus neveltetést. Nekem az egész dolog úgy kezdődött, hogy Pomázra jártam általános iskolába, az egy sima állami iskola volt. Ott elég, én is valamiért ebbe hasonlítunk a Benedeket, tehát én is nagyon rossz gyerek voltam. A jegyeimben is megmutatkoztak, nem csak a magatartásomban. És ennek sok tényezője volt, tehát nagyon kevesen voltunk az osztályban, tehát 3 lány volt, és 20 fiú, és ott eltöltöttem a 1 évet a felső osztály, tehát 5-et azt ott töltöttem, 6-ban jött a nagy váltás, amikor szüleim beirattak a Szent Andrásba, katolikus általános iskolába, és ott voltam egy nyílt napon, és utána kijöttem, hogy már pedig én nem fogok ide járni, nem fogok köpenyt hordani, se templomba menni, kötelező misékre, tehát hogy ezt ne is várják el tőlem. Aztán mégis valahogy meggyőztek, hogy menjek el. Az elején tényleg harcban álltam mindenkivel és mindennel. Utána egyre jobban kezdtem megszokni, megszeretni például a köpenyt is, tehát már egy felső bőrrétegnek tekintem a köpenyemet, a Ferencesben is ugyanígy kell hordani, nyilván, és már én vagyok az, aki úgy áll hozzá, hogy ne csodálkozzon az, aki jelentkezik a Ferencesbe, és akkor azt mondják, hogy hát itt köpenyt kell hordani. akkor ne legyen az, hogy már pedig én nem hordok köpenyt. Akkor minek jöttél ide? Tehát, hogy van egy ilyen is, ami a hitkérdést jobban érinti. Én egyre felnőttebb fejjel, én magamban szoktam teljesen vívódni mindenféle kérdésen. Nem nagyon szoktam megkérdezni senkit, tehát ugyanúgy vagyok ezzel, mint kicsit a számítógépezéssel, tehát nekem ez egy teljesen privát dolog. Nyilván, ha megkérdezik, hogy és mint állok ezzel, akkor készséggel válaszolok, hogy szerintem ez van, szerintem én ebbe hiszek. Nyilván mindenki hisz valamiben, tehát az ateista is hisz abban, csak hisz valamiben, csak ő pont abban, hogy nincs Isten. És hát ez így alakult, ahogy így mentem oktatásról oktatásra, és általános iskolából gimnáziumba.
Most már egy jó pár évet tudtok magatok mögött a katolikus iskoláitokban is, hogyha most egy kicsit előre tekintetek, nyilván elsősorban a továbbtanulással vagytok elfoglalva, de hát ha úgy elgondolkodtok rajta, hogy mi az, amit ti meg szeretnétek tartani abból, amit úgy hitnek kaptatok, ezek szerint nem feltétlenül az otthoni minták lesznek azok, hanem van-e valami olyan, amihez ragaszkodni fogtok feltétlenül?
Igen, én ezen sokat gondolkodtam, mert őszintén bevallom, hogy én vasárnaponként elég ritkán járok misére, viszont ugye a suliban minden héten van egy szentmise, és én ezen gondolkodtam, hogyha elmegyek egyetemre, mondjuk például a kollégiumba is akár, akkor hogy fogom beleépíteni a napjaimba ezt az egészet, hogyha beleépítem. Most így úgy gondolom, hogy szeretném, és akkor lehet, hogy benne lesz egy ilyesmi, hogy eljárok misére, vagy valami, mert tudom, hogy sok ilyen ifjúsági közösség is van egyébként hittel kapcsolatos megmozdulásokban, szóval valami ilyesmire gondoltam.
Én is inkább a iskolába járok misére, mint hogy vasárnaponként templomba, de nagy ritkán azért ráveszem magam, hogy menjek el. Nyilván karácsonykor valamiért, tehát az jön, hogy én elmegyek, többiek nem mennek, az annyira nem érdekel, én most el fogok menni, tehát legyen azért valami. Az, hogy az elkövetkezendő életemben ez hogy fog beépülni, én arra gondolok, hogy én nagyon sűrű dolgom lesz, tehát lesz, ide megyek, oda fogok majd menni. Lehet, hogy erre nem fog úgy idő jutni, ahogy én azt szeretném, mert ugye Ferencesben persze kötelező jelleggel be van építve órarendbe. Nyilván, hogyha ott is lesz olyan, hogy úgy gondolom, akkor elmegyek karácsonykor, húsvétkor, tehát olyan ünnepekkor, amikor így mindenki is megy, mert sokan vannak nálunk, akikkel én nem nagyon szoktam találkozni még karácsonykor sem a templomban, akkor kicsit csalódott vagyok, mert bennem van az is, hogy elmegyek azért is, hogy találkozhassak a többiekkel, de ezen még annyira nem gondolkodtam, hogy hogyan lesz ez a jövőbe beleépítve, tehát ez még nagyon alakulóban van.
Nyilván most itt elsősorban titeket kérdezgetünk, úgyhogy én csak egy mondattal kommentálom az elhangzottakat, hogy hát ha valami fajta dologba bele tudtok kapaszkodni, vagy van valami, amihez ti ragaszkodtok, vagy van olyan közösség, amiben betagozódtok, akkor az nyilván segít abban, hogy valamit megtartsatok, vagy különben hát úgy kicsúszik a kezünkből, mint ugye hal a vízben. Ez az egész lelkiség, vagy vallásosság, amit egy egyházi iskola próbált közvetíteni. Úgyhogy hát nyilván ebből a szempontból valóban nagy vízválasztó az érettségi, és ilyen értelemben hát a felnőttségnek egy ilyen komoly próbája, hogy hát akkor én valamit elhatározok, azt megtartom-e, ragaszkodom-e hozzá, vagy pedig hát elengedem. Úgyhogy hát ez nyilván előttetek áll itt a következő fél évben. De egy kicsit tovább is gördítenénk ezt a beszélgetést, azonban előtte azért megkérdezem, hogy hallgatunk-e valami zenét.
Charlie Chaplinnek a Modern idők című filméből fogjuk hallani a Smile című számát. Thank you.
beszélgetésünk hátralévő részében egy olyan témát szeretnék ittem fölvetni, amelyiket nem a fiatal kor oldaláról közelítenék meg, bár hát elsősorban ez a lényeg, hanem az időskor oldaláról, és az időskornak a három jellemző hibája az az, hogy esetleg az idős ember mindent a kezében akar tartani, azt is, amit már jobb lenne másra bízni. Illetve ennek az ellentéte, hogy elhagyja magát, azokat a képességeit sem használja, amelyek megvannak neki, amelyeket még használhatna. És a harmadik tipikus hibája az időskornak, hogy régen minden sokkal jobb volt, minden lefelé tart, széthullik, és hogyha idős ismerőseitek körében körülnéztek, akkor hát ezeket a hibákat biztos, hogy tudjátok azonosítani. Viszont az ifjúságnak is van három jellemző hibája, valamiképpen ennek a tükörképe, tehát amikor azt gondoljuk, mert mindnyájan voltunk fiatalok, még talán vissza is emlékszünk rá, tehát hogy azt gondoljuk, hogy ami most van, az még nem az igazi élet. Az igazi élet, a nagybetűs élet, az majd fog következni, és ebből következik, hogy ami most van, az még tulajdonképpen nem számít. Most még bármit megtehetek, annak nincs kihatása a jövőre. A következő ilyen tipikus hiba, hogy azt akarom tenni fiatalon, aminek most még nincs itt az ideje, amire olyan veszettül vágyom, és hát úgy gondolom, hogy anélkül nem is élet az élet, és a harmadik pedig, hogy nem teszem meg azt viszont, aminek most volna itt az ideje. És akkor emiatt esetleg a későbbi terveimet sem tudom megvalósítani, vagy nem érem el a céljaimat, amelyeket egyébként elérhettem volna, mert amit annak érdekében, ami esetleg több év múlva aktuális, de most kéne megtenni, azt meg nem teszem meg. Hogy érzitek ezt, vagy hogy látjátok ebből a szempontból a saját korosztályotokat, vagy felfedeztétek-e ezeket a hibákat így a magatok köreiben, életében?
Igen, olyan szinten, hogy szerintem hanem ez egy pszichológiai tény, hogy ugye minél idősebb az ember, annál jobban fejlődik az a képessége, hogy mennyire tud hosszabb időtartamokban, meg távlatokban gondolkodni. Gyakran ugye azt látjuk, hogy ami éppen most van, az az igazán fontos, és hirtelen nem nagyon érdekli az embert, ami majd lesz később. Ugyanakkor a másik oldalt meg ott van az, amikor várunk valamire, és tényleg mindent eldobnánk, hogy az végre teljesüljön. És én nekem édesanyám mondta mindig ezt, hogy ez a mindig várni, ennek nincs sok értelme, mert hogy nem lesz az se sokkal jobb, mint ami most van. Például a teendők elhalasztására is nem lesz soha több időd, mint amennyi most van, szóval inkább akkor csináld meg most. És hogy mindig hozzuk ki a maximumot a jelenből. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne tervezzünk, de élvezzük, ami éppen van.
Bennem pont az van, ami szerintem nem sok velem egykorúban, hogy én nagyon szeretnék már valami végzettséghez jutni, és valami munkához, amit én élvezek csinálni. Tehát nagyon széles a skála, ahol én mozgok, hogy mit szeretnék csinálni, ebből nem minden érhető el, tehát indultunk nyilván a katonától, egészen eljutottam szerintem a pszichiáterig, aztán rájöttem, hogy a fizika és kémia tanulmánya ezt nem teszik lehetővé.
És egyébként most hol tartunk, mi a cél?
Most egyébként, ha Magyarországban gondolkodunk, mert nekem van egy külföldi tervem is, tehát a Magyarországban kicsit nevetséges módon visszatért megint az, hogy én honvédtiszt képzőbe szeretnék menni, ott is valami nemzetközibb dolgot csinálni, de még annyi ötletem van, hogy abból Dunát lehetne rekeszteni. Ez egy kis döntésképtelenségem, szerintem ugye ide kapcsolódik az, hogy régen minden jobb volt. Ebben talán az volt jobb, hogy az én generációmon, nem akarok nagyképű lenni, kicsit nagyobb a nyomás. Nekem azt kell túl teljesíteni, szerintem, amit a szüleim elértek. Nekik szerintem annyira nem volt bonyolult túllépni a szocializmusban a panelházon. Szerintem nem akarok megsérteni senkit, de hogy mindenki ugyanolyan csóró volt, ha lehet ilyen kifejezést használni. Van egy ilyen elvárás a fiatalabb generációval szemben, hogy neked ezt már el kell érned, és ami a másik az, hogy nagyon erőteljes az, hogy behatása legyen egy fiatalnak a többi ember életében. Tehát ez az angol szó influential, tehát inkább ilyet végezzen, tehát itt van a globális felmelegedés, csak hogy egyet mondjak, és mindenféle természeti katasztrófa, ami sújtja a világot, és hogy ez nagyon fontos lenne így megérteni szerintem az idősebb szülőknek, a nagymamáknak, nagypapáknak, hogy rajtunk szerintem van egy ilyen nyomás, ami azt segíti elő, hogy sokkal előrébb lépjünk az életben.
Van-e más esetleg, amit úgy éreztek, hogy a idősebb szülői generációtól szívesen elvárnátok, vagy mint egy üzennétek nekik, hogy mi az, ami nektek nehézség, és örülnétek, ha másképp állnának hozzátok?
Jó lenne tényleg, hogyha nyitottak lennének az ilyen változásokra, de tudom, hogy ez egy hiú ábránt, tehát, hogy én is valószínűleg olyan leszek, hogy látom majd a fiatalokat, ahogy így nem tudom, hogy mit csinálnak, lebegnek, vagy nem tudom, és akkor nézek, hogy ez mekkora hülyeség, és valószínűleg ez minden korosztálynál ez így megjelenik, hogy egy idő után nincs rá energiája, vagy ideje, hogy lépést tartson már a fejlődéssel, és én nem várom el magamtól sem, hogy majd lépést tartsak, viszont arra majd szeretnék törekedni, hogy ne álljak a fejlődés útjába, mert úgyis egy idő után már csak mellékszereplő leszek ebben a világban.
Én sem irigylem a mai érettségizőket egyébként, tehát azt, hogy most milyen elvárások vagy nyomás nehezedik rátok. Én bevallom őszintén, hogy inkább a bizonytalanság oldaláról közelíteném meg. Az én generációm mondjuk középiskolás korában nagyjából úgy tekinthetett a világba, később a történelem ez alól kihúzta a szőnyeget, tehát hogy ilyen értelemben a saját generációmnak azért át kellett élnie egy olyan sokkot, hogy amire készült, az összeomlott. Vagy az a biztonság, amiben belekapaszkodhatott, az nem adatott meg. Vagy mai fiatal generációnak, hát inkább egyfelől persze a tágos lehetőségek, de hát azért ugyanakkor egy nagyfokú bizonytalanság is az osztály része. Vagyis arról van szó, hogy azért az én generációm az abban végezte el a középiskolát, hogyha ő elhatározta, hogy ő gépészmérnök lesz, akkor arra számított, és nem is alaptalanul akkor még, hogy akkor ebből a szakmából ő nyugdíjba megy. Vagy hogyha ő úgy döntött, hogy ő asztalos lesz, vagy nem tudom, milyen szakmát fog tanulni, vagy milyen hivatást választ, akkor abból ő meg fog élni. Nyilván a nagy pofára esés, már elnézést a kifejezésért, az abból adódott, hogy ezt megtanulta, és utána azzal szembesült, hogy az a tudás az esetleg a kutyának sem kell. Ugyanakkor viszont a mai generáció előtt, ott, vagy mai fiatal generáció előtt ott van az a bizonytalanság, hogy hát egyáltalán merre induljak, mit fogok letenni az asztalra, hogyan szerezzek egy piacképes tudást, hogy mennyire érzitek ezt a bizonytalanságot, vagy ez mennyire nyomaszt, akár személy szerint benneteket, vagy ismertek-e olyat az osztálytársaitok között, akit ez esetleg kifejezetten megterhel.
Bennem például ez a bizonytalanság, ez teljes mértékben megtalálható. Mit előbb említettem, hogy nagyon sok minden volt a fejemben, hogy én mivel szeretnék foglalkozni. Ez kapcsolódik kicsit a döntésképtelenségemhez is. Az szerintem az egyik legnagyobb hátrányom. És én is mindig ezen gondolkodom, hogy egy ilyen mérleget próbálok felállítani magamnak, hogy most az a lényeg nekem, hogy nagyon sok pénzt keressek, és nagyon el legyek, vagy az, hogy legyen behatásom a világra, ugyan nem élek majd olyan nagy lábon, de azért megélek, de hogy valamivel meg tudjam változtatni pozitív irányba a világ menetét, vagy akár, hogyha ilyen politikai pályába gondolkodom, egy ország menetét is, fejlődését. Tehát szerintem politikusnak bárki mehet, majd nem akarom megsérteni azt, aki politikával foglalkozik, de lehet az gépészmérnökből is politikus. De a lényeg az, hogy valamilyen legyen egy olyan gondolat, hogy én szeretnék megváltoztatni valamit. Ilyen példa volt pontosan, ha jól emlékszem, azt hiszem az izlandi kormányban, hogy beült egy 19 éves fiatal egy képviselő helyére, és egyből azt mondta, hogy most felemeljük a széntüzelésű erőműveknek az adóját. Tehát, hogy van erre kereslet, van ilyen példa is, csak még egyelőre nagyon kevés, mert még nem forrott ki teljesen az a generáció, tehát még nincs végzettség, most fogunk érettségizni is, tehát ez még gyerekcipőben jár, de nagyon remélem, hogy a közeljövőben sikerül majd ezt beteljesíteni.
Igen, tehát tényleg, ahogy a Balázs is erre már többször is utalt, hogy az egyik legnagyobb társadalmi nyomás rajtunk, az talán a globális felmelegedés, vagy a klímaváltozásnak valahogy a megfékezése is. Hát én ezzel kicsit olyan érzésem van, hogy a korábbi generációk pontosan tudták, azért egy 50 évvel ezelőtt ez már terítéken volt ez a téma, hogy a klímaváltozást az emberek okozzák, és valahogy meg kéne fékezni, de hogy nem nagyon voltak ez ellen erőfeszítések, és kicsit úgy érzem, hogy a mi generációnknak a felelőssége, hogy ezt így megfékezze.
Nagyon sokszor hangzott el mindkettőtök szájából az, hogy van egy csomó bizonytalanság, ami egyébként szerintem természetes is, de 18 évesen nem biztos, hogy kész tervekkel áll elő mindenki, vagy abszolút megvan az álma, és akkor az beteljesedik majd. Sőt, én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy azt, ami mondjuk 10-től álom, az teljesen elkutyulódik 12-re, és az ember teljesen új irányt próbál venni. De hogy azt se felejtsétek el, hogy mintha azt az online oktatást, hogy hát utaltatok rá, mintha ki lehetne vágni az életetekből, tehát ti nem is 18 évesek vagytok, csak inkább 17 évesek az élet tapasztalataitoknak megfelelően. Itt ebben a műsorban nagyon sokszor elmondtuk már Milán atyával, hogy az online tapasztalat az nem nyomódik be az idegrendszerbe olyan helyre, mint a tapasztalat. Tehát az élet helyett van sokszor az online, és ti egyszerűen rá voltatok kényszerítve erre, gyakorlatilag egy éven keresztül, ha összeadjuk ezeket az online oktatásokat. Szóval egyrészt buzdítalak titeket, hogy online elfoglaltságok helyett választátok mindig az élet tapasztalatot, ami élmény, mert igaziból haszontalan egy kicsit az idegrendszer meg a fejlődés számára, amit online szereztek. Másrészt pedig, hogy ne aggódjatok, hogyha hosszabban is akár egyszerűen nehéz meghozni egy döntést. Nyilván vágjatok bele valamibe, és aztán még lassan kialakul, hogy mik lesztek, vagy minek lesz értelme, vagy hogy tényleg esetleg egy ország életét is meg tudjátok-e változtatni. Mert ehhez mind nagyon sok idő kell. Sokszor azt felejtjük el, hogy ugyanúgy vagyunk húzalozva, mint a 2000 évvel ezelőtt az ember, tehát személyiségünk tekintetében pont ugyanúgy tudunk csak fejlődni. És hát ott van nektek ez az összes csapda, a felgyorsult online világ, a felgyorsult filmek, minden azt akarja belőletek kihozni, hogy ti is ilyen iszonyú gyorsan reagáljatok, de az ember nem is képes erre.
Kedves hallgatóink, lassan a műsoridőnk végére járunk. Én nagyon örülök, hogy három adáson keresztül is két nagyon szimpatikus fiatalemberrel beszélgethettünk, és még egyszer így ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, hogy hát lehet, hogy a globális felmelegedés megfékezőit, vagy éppenséggel Magyarország egykori miniszterelnökét hallhatták ezekben a beszélgetésekben. Egy mondattal mondjatok még valamit arról, hogy hogy éreztétek magatokat itt a Mári Rádió stúdiójában, és valamiképpen köszönjetek el a hallgatóktól, most ne csak a nevetekkel, hanem hát valami kis ilyen személyes benyomással.
Én nagyon jól éreztem magam, mert őszintén szóval én nagyon szeretek szerepelni, tehát hogy nekem ez egy ilyen feltöltő élmény valamilyen szinten, és örülök, hogy így a véleményemet ki tudtam nyilvánítani.
Én is nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem, mert imádok beszélni, főleg akkor, hogyha kérdeznek érdekesebb témákkal kapcsolatban, nem feltétlen azt kérdezik, hogy a termodinamika harmadik törvénye, hanem azt, hogy mit gondolsz, mi szeretnél lenni, hogy gondolkodsz például, ami itt elhangzott hitről. Kicsit izgultam, ahogy megfigyeltem azt, hogy szerintem azt úgy elmondtam 300-szor, de mindent összefoglalva nagyon örültem, hogy itt lehettem, és meghallgattatok.
Üzentek-e valamit a fiatalságnak, aki esetleg hallgatja ezt az adást?
A fiatalságnak azt üzenem, hogy hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, és ne adják fel az álmaikat.
Köszönjük szépen a kedves hallgatók figyelmét, a Kamassarok azért folytatódik két hét múlva. Mára viszont elköszönünk.
Kis Benedek,
Erdei Balázs,
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán voltunk a mikrofonnál. Köszönjük a figyelmüket, minden jót kívánunk.
Otthon a családban. Kamassarok. Bodó Mária műsorát hallották.